Kedves hallgatóink, egészen április 30-áig látható Szemadám György kiállítása a Pesti Vigadóban, és itt is van a vonalban maga a művész. Szia Gyuri!
Szervusz!
Na hát egyrészt gratulálok, mert ugye ennek a kiállításnak az egyik apropója az a 75. születésnapod, és nagyon sok kísérő rendezvénye volt ennek a kiállításnak, te többször is tartottál, vagy talán még tartani is fogsz tárlatvezetést, de hogy volt egy előadás, egy hangjáték, amin én sajnos nem tudtam ott lenni, de ez az Emberkert címet viselte, ugye egy kicsit utalva az állatkertre, meg a te állatkertes múltadra, és hát a meghívón egy fantasztikus fénykép szerepelt, egy nagyon fiatal tigris volt rajta látható, egy nagyon fiatal Szemadám Györggyel.
Igen, egy tigris.
Mesélj a kiállításról, kérlek, meg mesélj erről az előadásról. A legfontosabb kérdés ezzel kapcsolatban az, hogy látható lesz-e ez még valahol, valamikor?
Hát ez elsősorban hallható, de látható is. Egy sajátos műfaj. Én valaha régebben írtam egy könyvet, Jelenetek az Emberkertből címmel.
Igen.
Aztán ennek a könyvnek egy újabb változata lett az a két felvonásos színdarab, amit megírtam. És most ebből az alkalomból pedig úgy gondoltam, hogy csinálunk egy hangjátékot belőle. De van egy barátom, a Lőrinczky Attila nevű zseniális, nem túlzással azt mondom, hogy világhírű bőgő művész.
Hát abszolút nem túlzás, igen.
Aki vállalkozott arra, hogy ezt a darabot ő kíséri. Na hát ez egy furcsa ügy, mert ez a műfajában egészen egyedülálló. Tudnék, hogy ül a közönség egy színházteremben, és ott csak hangjáték megy, a látvány pedig egyetlen egy zenész, Lőrinczky Attila, aki bőgőn improvizál, a darab alá, a hangjáték alá. Én belevágtam ebbe a dologba, és nem voltam benne biztos, hogy mennyire működik, de hát jelenleg szerint eléggé működött. Nekem többen mondták, hogy Lőrinczky Attila egy önálló estet tartott ezzel. Ez a darab egy órás körülbelül. Attila végig kísérte, improvizált, az eseményeket követte. Hozzáteszem, hogy a leghihetetlenebb szorgalommal állt az ügyhöz, mert amikor mi összejöttünk a hangpróbákra 3-4 alkalommal, az Attila mindig ott volt az elsők között, és pontosan követte ennek a dolognak a dramaturgiáját, ritmusát. És ő bőgőn erre improvizált. Hát le a kalappal előtte nekem maga az, hogy egy óra hosszat koncentrálni és egy bőgőn lejátszani a dolgokat, óriási dolog. El kell mondanom a darabnak a lényegét azért. Ez egy, igazából egy szörnyű történet lenne, mert egy halálos balesetről szól, amit én az elején rögtön a felvezetésben el is mondok, hogy volt egy halálos baleset, sajnos én részese voltam, az egyik teve anyaharapta a gondozóját, én ott voltam ezen alkalommal, és hát egy örök élmény, nem mondhatnám élménynek, tehát egy örök életre belévéste magát.
Gyuri, bocsánat, látvány. Nem akarok a részletekbe belemenni, de azért ez mégiscsak teljesen, hát kicsit abszurdus hangzik, hát de hogy történhet, egy ilyen sarokba szorította, vagy nem tudott elmenekülni, vagy mi történt? Mondj már két mondatot erről.
Ez egy technikai tévedés következménye volt, hogy így nevezzem. Az állatkert akkori igazgatója úgy gondolta, hogy nem kell a megszokott módon szállítani az állatokat, hanem majd lábon elvezetjük őket. A megszokott mód az az volt, hogy a tevének a kifutójára az asztalosok ácsoltak egy hatalmas ládát, a tevék csak ebbe kaptak enni, kénytelenek voltak bejárni ebbe a ládába, megszokták, és a szállítás napján pedig felment egy ember a láda tetejére, lecsukta a bejárati ajtaját, a súvert, jött egy darus autó, feltette az autóra, és elvitt. Ez egy nagyon egyszerű művelet.
Igen.
Ehelyett lábon szállítottuk őket. Azért kellett elvinni, mert hogy egy csere állatai voltak ezen, egy másik állatkerttel cseréltünk állatokat. Itt ennek az egyik része volt ez a három teve. Uh-huh. Na most egy februári napon, amikor hideg is volt, a tevék nem voltak hozzászoktatva ahhoz, hogy idegen környezetbe kikerüljenek a város forgalmába, stb. Stb. Egy nagyon rossz ötlet volt ez a dolog, de hát akkor...
Na, arra úgy, de mi az, hogy lábon szállítani, hogy sétáltak velük ki a városból?
Hozzá kellett őket szoktatni kötőfékhez, jobbára talán félig meddig megszokták, de hát kevés idő az ehhez, hogy megszokják, és akkor a kötőféket rátéve, a három teve közül az egyik szelíd volt egyébként, ő ment elől, és hát itt akkor az a feladat, hogy a két oldalról kötőféken vezetve elvisszük a nyugati pályaudvar teher rakodójához, az állatkertből, ami nincs túlzottan messze. Igen, de szokatlan környezet, ráadásul két ember egy ilyen hihetetlen sok mázsás állatot megtartani nem nagyon tud, és hát ilyen módon bajba kerültünk. Az Élmunkás hídnál az ott lévő templom előtt az állat valahogy bepánikolt, és körbeforgott, megfékezési te lehetetlen volt. Hárman vezettük ezt az állatot, ketten két oldalról kötőféken vezettük, és az, aki tulajdonképpen az állatra rátette a kötőféket, és aki értett a tevéhez hármunk közül, az ráütött a lábára többször, hogyha rossz felé indult, és az állat máig előtte van a jelenet, ez bosszút állt. Szóval várta a pillanatot, hogy mikor üthet vissza, és amikor ez az ember egy pillanatra lehajolt, lecsapott rá, mint egy ragadozó madár, és elkapta hátul a tarkóját. Annak az embernek semmi esélye nem volt, még láttam, hogy a kezével a magasba nyúl, és utána lehanyatlik a keze. Én nem tudtam oda menni ezt az embert megnézni, de ott volt egy kollégám, aki rögtön odarohant, azonnal szörnyet halt, szétroppantotta a koponyáját a tarkójánál. Mi aztán az állatot, néhányan, akik ott voltunk, még, mert egy csomóan hazamentek, feladták a küzdelmet, mi elvittük a nyugatiba, méghozzá egy nagyon egyszerű módszerrel. Ott egy ember azt mondja az egyik kollégánk, hogy miért nem kötjük egy teherautóhoz. És a teherautó hátsó oldala, ami lenyitható volt, van két ilyen kallantyú, ahhoz hozzá tudtuk kötni a két kötőféket, és szépen bevittük az állatot a nyugati pályadóra. Mai napig egy kicsit szinte fel is zaklatott történés, mert én soha nem voltam szemtanúja emberhalálnak ilyen közelről, 2-3 méterről, és ráadásul ilyen körülmények között. Hát ebből született ez a darab.
Fú, Gyuri, bocsánat, elképesztő, valóban én sem erre a történetre számítottam, de hát ez hihetetlen, és ugye ki gondolná.
Az arab tevepásztorok tudják is ezt egyébként. Csak a mi igazgatók nem tudta. Párzási idő volt éppen a tevéknél, mellékesen csak úgy mondom.
Na jó, és akkor térjünk rá a darabra.
Kérlek szépen, én ebből írtam egy színdarabot, ami a következő dramaturgián alapul. Én az elején rögtön felolvasom ezt az újságcikket, ami másnap jelent meg erről, ami elmondja, hogy szörnyű, tragikus baleset történt itt és itt, stb. És a következő, fordulat az, hogy elkezdjük a színdarabot úgy, hogy aznap délelőttje, mielőtt ez a baleset megtörténne. Na most itt az állatkerti kollégáim meglehetősen különös emberek voltak, ezek között volt jutasi őrmestertől kezdve csendőrtisztig, katonáig, tehát mindenféle deklasszált elem dolgozott akkor az állatkertben, meg egy csomó olyan tapasztalatlan fiatal, mint amilyen akkor én voltam. És ez a társaság, hogyha jól megnézem, azok, akik szállították ezt a tevét, egyenként mindenki alkalmatlan volt a munkavégzésre. Volt, aki kialvatlan volt, volt, aki nem értett a tevékhez, volt, aki piás volt, volt, amelyik kezdő volt, mint én, de belevágtunk, és hát el is vittük az állatot odáig, addig a templomig. A darab úgy szól, hogy az előzményeket felfestve ezek a különös emberek találkoznak, és hát élik a hétköznapi életüket. és hát előre lehet tudni, hogy lesz ez a teveszállítás. De közben annyi komikum van ebbe a darabba, annyiféle röhelyes szituáció, annyi abszurditás, hogy a hallgató az végig röhögi a darabot, hogyha van humor érzéke, és csak a végén esik le neki a tantusz, hogy bocsánat, hát itt a halálba visznek egy embert ezzel a tevével. Ez lenne a felépítése a darabnak. Ebben nagyon sok ilyen furcsa helyzet, komikum van. Az állatkert egy különös munkahely, különös emberek dolgoztak ott, és teljesen abszurd szituációk kerülnek elő. Hogyha egyet elmondhatok például, nagy része ezek megtörtént esetek, lehet, hogy néha kicsit túlturbóztam, de például az egyik eset, hogy fogynak a nagy tóról a kacsák. És ott van egy ember, aki bemagyarázza az osztályvezetőnknek, hogy hát ezt kóbor macskák viszik el. Erre jön egy rendelkezés, hogy a kóbor macskák egy pár füléért bizonyos pénzösszeget kapnak ezek az emberek, akik be tudják mutatni a kóbor macskának a két fülét. Ez akkor persze más pénzösszeg volt, mondjuk 20 forint, de az ápolóknak számított. Na már most sorba érkeznek a fülek, és fizetik ki a pénzt. Ugyanakkor továbbra is boldogan eszik a kacsákat a munkásszálláson az emberek. Tudnék, az egyik ember azt találta ki kárpótlásul maguknak, hogy a nyulaknak a fülehegyét levágja, és azokat adja el macskafülként. A simlisség, a szerencsétlen beszorítottság, a kreativitás, az emberi gyengeség, minden együtt van ebben nekem, és ezek mindegyik figurája ennek a darabnak olyas valaki, akit valakiről mintáztam. Három embert említek meg itt a hangjáték előtt, hogy csak a monogramjával, hogy az ő tiszteletükre írtam ezt a darabot, de most névvel mondom, Béli Zoltán, aki közvetlen munkatársam volt az Oroszlán Barlangban, Huszár Sándor, aki a főnökön volt, mint a főápolóknak a főnöke, és hát az az ember, aki meghalt ebbe a teve balesetbe, őt úgy hívták, hogy Keresztúri Ferenc. Őrájuk emlékezem, és igyekeztem az ő emléküket nem meggyalázva az alakjukat felfesteni úgy, amilyenek voltak. A többiek azok kicsit torzítva vannak, így, úgy, amúgy.
Hát természetesen. Gyuri, és hát a legfontosabb kérdés, hogy aki, mint jó magam, lemaradt erről az előadásról, akár esetleg, hogy hangjáték formájában nem kívánjátok-e közzétenni, vagy hogy lesz ebből újra előadás valamikor?
Én ezen vagyok, mert még azt kell hozzátennem, hogy amatőr színészek, egyetlen egy profi van köztük, Lázár Balázs, aki a narrátor és az egyik szerepet is játsza, ő az, aki valóban színész. A többiek azok, igen, mind barátaim, ilyen-olyan emberek, ismertebb, kevésbé ismert emberek, és nagyon megtaláltam a figurákat bennük, és hát hozzáteszem azt, hogy ezt a hangfelvételt és a hang utómunkát is két ember barátságból csinálta nekem. Na most ilyen módon, tehát ez emögött senki más nem áll, csak mi, ez az alkotó közösség, aki erre összeverődött. Én remélem, hogy talán másút is be tudjuk mutatni majd. Egyelőre nincs szó róla, én szeretném elérni azt, hogy legalább a Művészeti Akadémia szélesebb tagságának be tudja mutatni a Makovecz Imre utcába. Mert felvétel is készült belőle, éppen most várom ma ennek a rendezőjét, aki nagyon szépen felvette az egész előadást, tehát filmen is lehet látni, nem csak hangfelvételben.
Na, hát ez egy nagyon jó hír, és azt gondolom, hogy nem csak én, de nagyon sokan kíváncsiak vagyunk rá a hallgatók közül. Gyuri, akkor viszont térjünk vissza a kiállításra, mert az még látható, ugye egészen április 30-ig. Mi volt a szempontod, mi volt a kurátor szempontja? Nyilván itt egy hatalmas életmű van, és azért a közelmúltban volt neked a Műcsarnokban is egy elég komoly kiállításod. Mi az, amit most a Vigadóban lehet látni?
A műsoroki kiállításom 5 évvel ezelőtt volt, ez éppen a 70. születésnapomra, most a 75. születésnapomra készült el ez a kiállítás. Meg kell vallanom, hogy én magam se hittem volna, hogy ilyen termékeny leszek időskoromra, de itt 135, ha jól emlékszem, valami ilyen 130 körüli kép van kiállítva. Kettő kivételével, amit kölcsönkértem, a többit az mind az utóbbi három évben csináltam. Mondhatni azt, hogy a műcsarnoki kiállításomhoz képest, ami egy visszatekintés volt, egy retrospektív anyag, ez teljesen új. És valóban azt hiszem, hogy nem csak új technikákat és új látványvilágot hoztam össze, hanem szellemiségében is egy kicsit más. A tárlat címe az, hogy Quod Libet. Ez egy zenei kifejezés, ami azt jelzi, hogy egy olyan együttes, az egyvelek szót nem szívesen használnám, mert az kicsit pejoratív, tehát a kedvencek, a legjobbak, a többféleség mégis egységet alkot, valami ilyesmiről van szó. Tehát ennek különböző szegmensei vannak ennek a kiállításnak. Itt házi oltároktól kezdve afrikai reminiszenciákig, nagyszüleim fiatal koráig, első világháborúig, hogy most csak egész különböző témákat mondjak, ezeket állítottam ki, ezek azok a témák, amik foglalkoztatnak máig, és úgy gondolom, hogy ezek nem feltétlenül formailag összefüggenek, de gondolatilag nem, mert hát hiszen hogyan is lehetne egymás mellé tenni mondjuk egy bestiárium címszó alatt egy kiállítás részletet a első háborúval. De engem elég sok minden foglalkoztat, hát ezek azok, amik az utóbbi időben hatással voltak rám. És ezért Quod Libet a címe. Remélem, hogy nem túl sokféle dolog ez, hanem valahogy koherens kell, hogy legyen, ha más nem, akkor a kéznyomom.
Hát ez biztos, én láttam a kiállítást, és azt gondolom, hogy rendkívül izgalmas, és pont ez a sokszínűsége az, amitől érdemes végignézni, és az ember tényleg minden képben, vagy minden alkotásban valami újat kap, de hát ezt majd a hallgatókra bízzuk, azt gondolom, hogy mindenki talál benne valami különösen neki szólót, vagy érdekeset. Gyuri, mik a terveid a jövőre nézve? Lesz-e mostanában még tárlatod valahol, vagy bármilyen alkalom kapcsán találkozhatunk-e veled személyesen is?
Lesz egy finisszázs, egy záró program, ez 30-án lesz. Nagyon nagy szeretettel várok mindenkit erre. A közvetlen programom pedig az, hogy 8-án utazom Szenegálba. Én megrögzött Afrika járó ember vagyok, méghozzá zoológiai elkötelezettségből, és most kiváló zoológusokkal megyek együtt. Magyarország egyik legjobb ornitológusával, Bankovics Attilával, ővele már jártunk együtt Kazaksztánban is, és az Állatvilág főszerkesztője jön, Kovács Zsolt. Tehát ez önmagában egy nagyon nagy élménnyel kecsegtet. Afrikában ez a 8. utam. Itt még ezen a nyugati partvidéken még nem jártam, csak keleten, tehát Kenya, Tanzánia, Dél-Afrika, Zimbabwe, stb. És én most nagy várakozással tekintek ez út felé, mert hát várhatóan ez az utolsó afrikai utam. Kiállításra nem mondom, hogy ez az utolsó, hanem én továbbra is alkotok, és nem állok le, az biztos.
Gyuri, Afrika se áll le, tehát azt gondolom, hogy még nagyon sokszor meglátogathatod. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és elmondtad ezeket, és akkor nagyon jó utat kívánok, nagyon sok sikert, és akkor a 30-ai finisszázson találkozunk, a Pesti Vigadóban.
Nagyon kedves vagy.
Köszönöm szépen.
Köszönöm a hívást.
Szervusz, szia.